Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az izraeli támadások miatt Irán soron kívül ülés kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, közölt az iráni ENSZ képviselet. Közben újabb csapás érte az országot, és Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, minden egyes ember vérét meg fogják bosszulni. Teherán szerint a légicsapások békés célpontokat szolgáló nukleáris létesítményeket és magasrangú katonatiszteket értek. Irán hivatalosan is hadüzenetnek minősítette Izrael légicsapásait. A forint gyengült a feszültségek hatására, az olajára pedig azonnal több mint 7%-kal megugrott, miközben az arany erősödik, a tőzsdék világszerte esnek. Izrael és Irán mellett elővigyázatosságból Jordánia is lezárta a légterét. Ezek az intézkedések tovább fokozzák a feszültséget egy olyan konfliktusban, amely óráról órára súlyosabb fordulatot vehet, írják ehhez hozzátéve a különböző hírportálok. Hajnalban kezdődött az incidens, Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán területén. Az első hírek szerint a célpontok között iráni atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét nem sokkal később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. A támadás követően Yisrael Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett ki az egész ország területére. Az izraeli légteret is teljesen lezárták. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hosszain Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség az első reakciók alapján elítéli a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért, nem sokkal később már több mint 100 drón el is indult Izrael felé. Egyre több ország reagál, közben Szaúd-Arábia határozottan elítéli a támadást, amit égbe kiáltó izraeli agresszióként jellemeznek. Szerintük a támadás aláássa Irán szuverenitását és biztonságát, ami a nemzetközi jogi és normák egyértelmű megsértése. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, tudott a támadásról, de bízik abban, hogy Irán hajlandó lesz tovább tárgyalni az atomprogramja letekeréséről. Miközben külügyminisztere Marco Rubio kijelentette, az USA nem vett részt a támadásban, és az elsődleges fókusz a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiak biztonsága. Kína szerint a helyzet súlyos és komplex. A brit miniszterelnök Keir Starmer a Guardian szerint visszafogottságra szólította fel a résztvevőket, mert szerinte itt az idő visszatérni a tárgyalóasztalhoz. Antonio Guterres ENSZ főtitkár elítélte a katonai akciót, és szintén visszafogottságot vár a felektől. Ukrajna egy napig sem tudna talpon maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióban, csak időkérdése lenne, hogy mikor vonódna be az összes többi ország a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója pedig az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladósodtak, nincs pénz Európában sem, miközben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barátpártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Kijelentette, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek, a magyarok pedig most alakítják ki a véleményüket erről a csatlakozásról, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból, Orbán Viktor már posztolta is a Facebookon, elérte a 2 milliót a Vox 2025-ben résztvevők száma. Ismert, ez a kormány által indított Ukrajna uniós tagságáról szóló véleménynyilvánítás. Észak-Macedón kollégájával tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter Skopjében. Szijjártó Péter azt mondta, elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és több nyugati tagállam folyamatosan akadályozza az unió nyugat-balkáni bővítését, miközben a sokkal rosszabb állapotban lévő Ukrajnát extra gyorsan fel akarják venni. Leszögeztem, ebből Európa mind gazdaságilag, mind biztonságilag nagyon sokat profitálna, és ezért komoly hiba az, ami történik. A rendőrök fokozott ellenőrzéseket tartanak a közutakon a jövő héten. A Roadpol akció célja a járművezetők ittas és bódult állapotának kiszűrése, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten lehet napközben több gomoly felhő az égen, csapadék nem várható, az északkeleti-keleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése ezen a hétvégén rendezi meg a 96. ünnepi könyvhetet és a 24. gyermekkönyvnapokat. Június 18-a és 21-e között jön az 5. mozgó, a Magyar Mozgókép Fesztivál Veszprémben, Balatonalmádiban és Balatonfüreden. 150 éves a Zeneakadémia. Ennek kapcsán Farkas Gábor zongoraművész, az intézmény frissen kinevezett rektora beszélt terveiről és a kiemelt őszi koncertekről. A néptánc és a hagyományos mesemondás is helyet kap a Hagyományok Háza ősszerinduló felnőtt képzési kínálatában. Június 14-én és 15-én utcazenefesztivál lesz a Fény utcai piacon, és a Modern Talkinggal indul június 14-én a Győri nyár. Ezek a mai műsor témái. Köszöntjön neked a szerkesztő, Farkas Éva. Tegnap Lackfi János költő nyitotta meg a Vörösmarty téren a 96. ünnepi könyvhetet és a 24. gyermekkönyvnapokat, valamint ugyanitt átadták az idei szép magyar könyvdíjakat is. A vasárnapig tartó rendezvény három helyszínen, a Vörösmarty tér mellett a Vigadó téren és a Dunakorzó területén 187 kiállítóval, 148 standdal, több mint 1100 dedikálással, színpadi programokkal és könnyű zenei koncertekkel várja az érdeklődőket. Károly Csaba, az Élet és Irodalom főszerkesztő helyettese évek óta elmondja, hogy szerinte melyek a legizgalmasabb könyvheti kiadványok. Most az idei, szigorúan szubjektív ajánlatait halljuk.
Volt egy hagyománya a könyvhétnek régen, hogy kifejezetten azok a könyvek kerültek fel a könyvheti listára, amiket a kiadók ekkorra jelentettek meg. Ez már felborult régen is, a Covid miatt meg pláne felborult, tehát a járvány óta gyakorlatilag már nincsen ilyen szigorúság, hogy könyvhétre kell megjelennie egy könyvheti könyvnek. Én ajánlottam olyan könyvet is, ami áprilisban jelent meg.
Hogyan válogat?
Először is kapok listákat, ott van több száz könyv, szerző, cím, kiadó, azt végignézem. Természetesen vannak ismerős szerzők, akiknek olvastam a korábbi könyveit. Bizonyos kiadókat jobban figyelek, tehát a kortárs magyar irodalomnak azért vannak kiemelt kiadói, mondjuk a Magvető, vagy a Jelenkor, vagy a Kaligram, de sorolhatnám még. 8-10-15 kiadó, amelyik főleg kortárs magyar irodalmat ad ki. Ezeket figyelem elsősorban, azt nézem, hogy mit olvastam a szerzőktől korábban, ha voltak korábbi kötetei, ha pedig első kötetes szerző, akkor általában már olvastam őket folyóiratban, vagy az ésben. Hát azért ezek a szerzők az Élet és Irodalomnak is szerzői. Van itt olyan kötet, aminek az anyaga szinte egy az egyben az ésben jelent meg, például Markó Bélának a Tárca kötete. De hát más szerzők is ilyen gyakran publikálnak az ésben, Tóth Krisztinától kezdve Terék Annáig. Standejszk Évának van egy új Kassák tanulmánykötete, azok a tanulmányok mind az ésben jelentek meg az elmúlt 20 év alatt, tehát olvastam őket.
Most már évtizedek óta megjelennek a hagyományos könyvheti antológiák, úgy, mint a Szép versek és a Körkép. Emlékszik arra, hogy mikor jelent meg mind a kettő úgy először?
50-es évek végén, 60-as évek elején, nem tudom egészen pontosan, hogy mikor, és arra emlékszem, hogy a rendszerváltás előtt, ugye amikor a szerzőknek a kicsi fényképei voltak mindig a borítón, akkor ilyen 100 000-es példányszámok is voltak a 80-as évek elején.
Minden család otthonában megvoltak ezek a
kötetek. Úgy van, és ott volt a könyves polcon szépen a Szép versek, és ott kukucskáltak a költők, akik a gerincre kerültek. Most minden évben egyedi borítóval adják ki, és ugye most már évek óta két magvetős szerkesztő csinálja, cseréltek, régebben fordítva volt, most a Szép verseket Turi Tíme a szerkesztő és a Körképet Szegő János, akik átnézik a tavalyi év folyóiratait, meg lapjait, online portálokat is, meg az Élet és Irodalmat is például, és akkor onnan válogatnak.
Természetesen szubjektív a válogatás, amit ön elénk rak, és nem rejtette véka alá, hogy a regények közül legjobban Spíró új regényét várja.
Hát azt nagyon várom, azt nem lehetett még olvasni, mert a kiadó nem küldte el PDF-ben sem, úgyhogy az szinte az egyetlen itt az ajánlatok közül, amiben bele se tudtam nézni, de hát évek óta készül erre a regényre, voltak ezzel kapcsolatban interjúk, információk, legalább 6 éve írja, és rengeteget olvas hozzá. Azt lehet tudni, hogy ez egy 19. századi nagy regény, Táncsics Mihály élettörténete, és hát végigköveti a reformkortól a 19. század végéig, Budapestre koncentrálva Táncsicsnak az élet és sorsát.
Nagyon érdekes a címe, Padmaj.
Padmaj, igen.
Mit jelent ez?
Padmeli, fogják mondani majd a fiatalok, akik mert azt hiszik, hogy angolul van. Igen, a Padmaj, odú, pince, üreg, ez a szó jelentése, ami konkrét is megjelenik a történetben, mert hogy a Táncsics Mihályt ugye 48-ban kiszabadítják március 15-én a börtönből, de a 48-49-es forradalom után a felesége Teréz bújtatja egy pincében valóban éveken keresztül, hogy nehogy elfogják és újra börtönbe zárják, tehát szó szerint is fontos eleme a regénynek ez a pince vagy odú, másrészt meg hát szimbolikusan is, tehát hogy a forradalmár főhősünknek a létezés hősét képletesen is jelöli ez a regény cím.
Spiro Padmai regénye mellett mit ajánlana még, ami kedvence, és már olvasta is talán?
Például Láng Zsoltnak a regény trilógiáját újra kiadják egybe, ez nagyon jó, mert már nem lehetett kapni, 20 éve jelent meg az első. Ez a Bestiárium Transzilvániai című regény sorozat, ami erdélyi történeteket dolgoz föl, és ugyanakkor mindenféle létező és kitalált állatok vannak a történetek hátterében. Még egy erdélyi szerzőt szeretnék ajánlani, Sejem Zsuzsának a Kicsi Kozmosz című könyvét, aminek az alcíme az, hogy egy regény, de én inkább novella füzérnek gondolom, ettől függetlenül nagyon jó, egy kiváló erdélyi családtörténet, a romániai forradalom előtti és utáni évtizedekben játszódik, egy anya-lány kapcsolat is, meg egy családtörténet, a háttérben pedig ott van az erdélyi világ.
Erdély, az erdélyi írók, vagy az erdélyi történetek érdekes módon nagy számban megjelentek.
Igen.
Most az ön ajánlatai között is.
Én is meglepődtem, véletlen, ezek érdekelnek, de azt lehet mondani, hogy nagyon sok kiváló erdélyi író van, még ajánlhattam volna Szabó Róbert Csabának az új regényét, ott van Markó Bélának a tárcanovella kötete. A Cserna Szabó András kötete az egy különlegesség, mert ő magyarországi szerző, csak a Bukkártnál jelenik meg az új könyve, Csíkszeredai kiadónál, pedig hát ő Budapesten él, egyébként Szentesen született, semmi köze Kolozsvárhoz. Ja, annyi, hogy az édesapja meg a nagyapja Kolozsváron született.
Meg a prózakötetének az a címe, hogy Kolozsvár alatt az ég.
Igen, mert vagy 10 éve kapott egy ösztöndíjat, és hosszabb ideig Kolozsváron élt, és akkor írta szerintem ezeket a kolozsvári történeteket. Egy városregény fejezetei, ez az alcíme a könyvnek, tehát ez egy novella füzér.
És ha már Erdélynél tartunk, Tamás Gáspár Miklós Világvége negyedik, az új aszkéz is 2012 és 2022 között született írások, hát ő is.
Hát ő is kolozsvári, igen. Véletlen, én nem tehetek róla, rengeteg jó szerző van. Ugye az Életmű kiadását adja ki a Kaligram, és ez már a negyedik kötet. Az első 3 kötet inkább magyar tárgyú eszéket, tanulmányokat tartalmazott. Ez a negyedik kötet inkább a globális világhelyzetet elemzi, menekültválságot, a Covid-járványt és következményeit, meg az ökológiai katasztrófa állását. Például ezekről szóló tanulmányok vannak ebben a negyedik kötetben.
Ha Életmű kiadásokról beszélgetünk, akkor érdemes mindenképp Mészöly Miklós életművének a következő kötetéről szólni, aminek az a címe, hogy az atléta halála.
2021-ben volt a Mészöly születésének 100. évfordulója, és ebből az alkalomból elkezdte a jelenkor kiadó kiadni az életművet. Már több kötet megjelent, ez az első regénye a szerzőnek, van vagy 5-6 regénye, és szerintem a legközérthetőbb, és nekem nagyon kedves regényem.
Verses köteteket és dráma köteteket is ajánl. Ezeknek mennyire van keresettsége?
Nyilván nem veszik meg annyian, mint a regényeket, de hát butaság volna, hogyha azért nem adna ki egy jó kiadó, egy jelentős költőtől verses kötetet, mert hogy kisebb példányszámban fogy el, mint a regény. Biztos, hogy kisebb példányszámban fogy el, de hát kiváló verses kötetek jelennek meg mindig. Ami meglepő, hogy drámakötet viszont tényleg nagyon ritkán szokott megjelenni. Tavaly például, ha jól emlékszem, egyet sem találtam. Most ugye 2 nagy írónak jelent meg gyűjteményes drámakötete, Nádas Péternek a drámái Szünet nélkül, ebben 5 dráma van. Ugye a híres 3T, Takarítás, Találkozás, Temetés, meg a Korai Protokoll, meg a Kései Szirénének. És Parti Nagy Lajos szintén 6 színdarabot adott ki egybe, ő maga válogatta, Mauzóleum a címe, de benne van az Ibusár is, és hát több jelentős darabja. Ezeket azért érdemes egyben kiadni, mert láttuk őket színházban, de az életmű kiadások részeiként jelennek ezek meg, tehát Parti Nagy Lajosnak életmű kiadást csinál a Magvető, Nádas Péternek a Jelenkor, és ezek a könyvek ebbe a kiadás sorozatba illeszkednek bele.
És akkor még a verses kötetekről egy-két szót.
Verses kötet rengeteg van, én egyre szeretném fölhívni a figyelmet, ami a legkevésbé érhető el, vagy volt elérhető idáig. Terék Anna nagyon kiváló vajdasági költő, aki 20 éve már Magyarországon él, de a Fórum kiadó adja ki a könyveit, drámáit is egyébként, és 3 korábbi verses kötetét is kiadta, de ezek nem kaphatók. Tehát valahogy a Fórum kiadó nem tudja a magyarországi könyvesbolti hálózatba elhelyezni a könyveit, mert nem veszik át, nem akarják terjeszteni, stb. Stb. Tehát ez a három verses kötet, ugye a Duna utca, a Halott nők és a Háttalan napnak nem hozzáférhető Magyarországon. És ezért a hármat most egyben kiadták, azzal a szellemes címmel, hogy három.
És van egy Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina között.
Hát Takács Zsuzsa nagyszerű költő, 7 éve nem adott ki verses kötetet, tavaly jelent meg egy beszélgetőkönyve Virt Imrével. A legutóbb egy gyűjteményes kötete volt a Vakremény, 18-ban jelent meg, és ezek az azóta írott versei.
Az a cím a kötetnek, hogy a maradás szégyene, új versek. És Tóth Krisztina Szeleknek fordít. Ez a címe a kötetének.
Tóth Krisztina is az utóbbi 5 év verseiből válogatott. Én nagyon szeretem a verseit. Terék Anna ugye szabad verseket ír, Tóth Krisztina pedig nagyon kötött formákban gondolkodik. Hihetetlen, gazdag a forma kultúrája. Ami talán érdekessége ennek a kötetnek, hogy sok alkalmi vers van benne, ami nem azt jelenti, hogy ezek nem jó versek, csak vagy köszön valakit a pályatársak közül, Nádasdy Ádám 75. születésnapjára, Parti Nagy Lajos 70. születésnapjára, Vörös István 60. születésnapjára írt egy-egy remek verset, ezek jó versek, és Kántor Péter halálára is írt egy nagyon szép verset, ami még talán érdekessége a kötetnek, hogy van benne egy haiku ciklus, ami különlegesség. Egyébként Takács Zsuzsa kötetében is van egy haiku.
Milyen tendenciákat lát ma az irodalomban? Az írók reflektálnak a mai világunkra, vagy pedig inkább elmenekülnek a mai világunkból?
Kétféle dolog van. Az egyik, hogy reflektálnak, a másik pedig az, hogy elmenekülnek. Mert ugye Spiró választ egy történelmi témát. Vajon miért írt Áncsis Mihályról, a 19. századi forradalmáról? Talán azért, mert nem érvényes az, ami rá vonatkozott annak idején. Vajon miért ír Láng Zsolt történelmi regényeket erdélyi háttérrel? Ez az egyik tendencia. A másik tendencia az, hogy kifejezetten a mai eseményekre reflektál a szerző, mondjuk Szaniszló Juditnak, vagy Molnár T. Eszternek a novellái arra a világra reflektálnak, amiben most élünk.
Tehát lesznek ezek kordanyomatok?
Ugye a tárca novellában könnyű reflektálni az adott korra, mert azt hónapról hónapra írják a szerzők, és nyilván arról, ami éppen körülveszi őket.
Június 15-éig tart az idei ünnepi könyvhét a Vörös Marti téren, a Vigadó téren és a Duna Korzó területén. A könyvheti újdonságokról Károlyi Csabának, az Élet és Irodalom főszerkesztő helyettesének szubjektív ajánlatát hallották. Június 18-a és 21-e között csaknem 100 magyar film vetítésével, köztük számos premier kíséretében rendezik meg immár 5. alkalommal a Mozgót, a Magyar Mozgókép Fesztivált. A hagyományokhoz híven Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban 15 helyszínen vetítik a hazai mozgóképes alkotások színejavát. Ezekre a nézők jelképes 500 forintos áron válthatnak belépőt. A Magyar Film Akadémia védnökségével, a Nemzeti Filmintézet támogatásával és a Veszprém Balaton 2023 szervezésében megvalósuló fesztiválon idén 22 kategóriában osztják ki a magyar mozgókép díjakat. A rendezvényről Csáki Attila fesztiváligazgatót kérdeztem.
A filmünneppel kezdődött ez a rendezvénysorozat, az volt az első vagy nulladik esemény, és ez már az 5. mozgó, ami leány nevén Magyar Mozgókép Fesztivál. Tavaly jött az elnevezés, váltás, hogy mozgó, ami egy magyar szó, de akarom, van benne egy kicsi go is, ami azt jelenti, hogy menjünk mozizni. És most arculatában is egy kicsit megváltozott a fesztivál, tehát hogyan gondolkoztok erről a fesztiválról?
Nagyon szeretünk ide visszajönni, és nagyon nehéz dolgunk is van, mert rengeteg jó film készül. Tehát a 4 nap szinte teljesen tele van filmes programokkal, ugye a legújabb játékfilmek, televíziós filmek, dokumentumfilmek, animációs kisjátékfilmek itt vannak, de ugye megidézzük a klasszikusokat, az életműdíjak kapcsán, az életműdíjasoknak a régi filmjeit, itt van a Made in Hungary program, tehát azok a nemzetközi filmek, amik itt forognak Magyarországon, és magyar szakemberek készítik, azt gondoljuk, hogy ez is a magyar filmszakma része, de hát azért a fő hangsúly az elmúlt egy év legfrissebb, legújabb magyar filmjei, és azért most egy nagyon sikeres évet tudhat magáénak a magyar filmgyártás. Nézőszámrekordok dőltek meg, nem csak a moziba, de a televízióba is.
A Hunyadi?
A televízióban ugye a Hunyadi, és a moziban pedig sokáig fejfej mellett futott a Futni mentem, és a Hogyan tudnék élni nélküled, most épp a Hogyan tudnék élni nélküled, az átlépte a 800 ezeres nézőszámot. Ezek azt jelzik, hogy a magyar filmet nézik az emberek, a magyar filmet szeretik az emberek, tehát amiért dolgozunk, amiben hiszünk, annak van értelme.
Mindig fontos az, hogyha egy filmfesztiválon vannak egészen új filmek, az idén is így lesz ez.
Itt debütálnak játékfilmek, televíziós filmek, dokumentumfilmek. Itt lesz először látható az a televíziós sorozat, ami már egész estés dokumentumfilmként látható volt, ez a Nemzet aranyai. Premierként érkezik a mozgóra a Kell egy oroszlán című egész estés dokumentumfilm, ami szinte minden család szívéhez közel áll, hiszen Marék Veronika 1961-es gyerekkönyve a Laci és az oroszlán sikertörténetének ered a nyomába. A számítógépek egyik atyáról, Neumann Jánosról szól a másik bemutatónk, ez a legpompásabb emberi elme. TV-filmként készült el Bartók Béla emigrációjának történetét feldolgozó Testamentum című film, és szintén majd látható lesz egy Bartók nyomában dokumentumfilm. Ezek a premiereink, de hát lesznek érdekes filmek még, az 1968 szerelem rekonstrukciója, vagy a Széchenyi és Kossuth Lajos elképzelt utolsó beszélgetését feldolgozó film. Tehát ezek, amik ilyen film szakmai különlegességek, a sikerfilmekről szerintem szóltam.
Lesz díjazása a filmeknek, ugye a Filmakadémia különféle kategóriákban 5-5 filmet, vagy színész, stb. Jelölt. Kik a zsűri tagjai az idén?
Közel 200 film érkezett, és akkor a Filmakadémia leszűkíti ezt. 22 jelölésünk van, és ezt jelölésenként 5-5 darab filmre is filmalkotóra, ugye a legjobb filmek, vagy akár a filmalkotók, legjobb rendező, legjobb operatőr, vágó, nem sorolom, és akkor ezek alapján a filmekből, amik ugye itt versenyben vannak, abból egy 5-tagú szakmai zsűri dönt, aminek az elnöke Fűr Anikó, színművésznő, és a zsűri tagjai Tóth István Zoltán televíziós szakember, Pacskovszki József filmrendező, Rombalter Judit filmproducer, Horváth Csaba marketing szakember.
Nem csak filmek vannak ezen a fesztiválon, hanem még, miket ajánlanál, fontos eseményeket.
A szakmai programokat figyelmébe ajánlom mindenkinek. Nagyon sok zenés film készül mostanában. és a zene és a film kapcsolatát feldolgozó filmek. De film is lesz, tehát ugye az Azaria film az itt lesz. De készül most a Hobóról egy zenés dokumentumfilm, és az Ákosról, azoknak előzeteseit itt fogjuk első képkockákat vetíteni. Én ajánlom mindenkinek ezt a Made in Hungary programot, a nemzetközi filmeket. Ajánlom mindenkinek, nagyon szeretem és nagy tisztelője vagyok a Darvas Iván életműnek és a Makkároly életműnek, mindketten idén lennének 100 évesek. Koncertek lesznek, kísérő programok. Szeretettel ajánlom még egy igazi különlegességet, ez a sikerfilm, a Hogyan tudnék élni nélkülednek, lesz egy olyan vetítése Almádiban, ez az úgynevezett szingalong, amikor Demián slágereket a közönség együtt énekelheti a film szereplőivel. Ajánlom a Hunyadi sorozatot, teljes sorozatot levetítjük, és a két utolsó résznél itt lesznek velünk az alkotók. Életműdíjakat adunk, hát 6 életmű lesz, és ennek kapcsán a filmjeikből fogunk vetíteni.
Június 18-a és 21-e között rendezik meg immár 5. alkalommal a Mozgót, a Magyar Mozgókép Fesztivált Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. A fesztivál igazgatót, Csáki Attilát hallották. Az idén 150 éves a Zeneakadémia, de az ünneplésre még két másik évforduló is okot ad. 50 éves a Kodály Intézet és 60 éves a Jazz Tanszék. A koncertek mellett a Zeneakadémia épülete előtti tablókiállítással, városi sétákkal és különleges épületlátogatásokkal is várják a közönséget. Az intézmény frissen kinevezett rektorát, Farkas Gábor zongoraművészt kérdeztem terveiről, és a jubileumi évad kiemelt hangversenyeiről.
Amikor utoljára beszélgettünk szintén ezen falak között, akkor két japán út között éppen itthon voltál. Mi a helyzet most Japánnal, a japán professzorsággal?
Japán professzorság az gyakorlatilag még azóta is jelen van az életemben, vendégprofesszori státuszban, tehát ami annyit akar, hogy minden évben februárban szoktam oda látogatni Tokióba, majd aztán Szaporóba, ahol van egy LISZ szeminárium, és akkor ott viszont olyan jeles kollégák is csatlakoznak még hozzám, mint például Perényi Miklós, idén például Baráti Kristóf volt, és Réti Balázs, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek mind nagyon-nagyon hasznosak a Zeneakadémia számára is, mert például különösen Szapporóban, de egyébként akár Tokióban is, azon a egyetemen, ahol van szerencsém, illetve volt szerencsém tanítani, Tokyo College of Music, ezekről a helyekről rengeteg növendék érkezik hozzánk. És fontos is ez a fajta kulturális hídépítés, ez a fajta kapcsolatépítés, ami immáron 30 éve jelen van a Zeneakadémia és Japán között. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert mostanra már számos olyan növendék tanít, akik annak idején itt tanultak a Zeneakadémián, és most már ők a mi szemléletünket követve, a mi tradícióinkon fölnőve, a mi művészi útmutatásunkat követve tanítják a következő generációt, akik ugyancsak ide látogatnak a LISZ Akadémiára, és folytatják a tanulmányaikat olyan módon, hogy Tokióban, illetve más japán városokban már szereztek diplomát, vagy posztgraduális képzése, vagy akár BA-MA képzése. Sőt, most például volt növendékem a Tokyo College of Musicból, érkezik majd felvételizni a Zeneakadémia zongora szakán, járnak a szólista képzésére, és nagyon örülök, hogy ezek a kapcsolatok, ezek abszolút jelen vannak a Zeneakadémia életében, sőt, rektori programomnak egy nagyon fontos szelete is az a fajta keleti nyitás, ami nem csak Japánt veszi célba, mert hát ezeket a kapcsolatokat nekünk gyakorlatilag már ápolni kell, de nagyon fontos a kínai és a dél-kóra, és ezen kívül még a tajvani, makaui, hongkongi kapcsolatoknak a kialakítása is, ami szintén sinem van, és azt gondolom, hogy a jövőben ez nagyon szépen fog működni.
Rektorként ugye most kezded ezt a tevékenységet. Mik a fontos célkitűzések? Mi az, amiben másképp alakítanád a Zeneakadémia életét?
A legfontosabb az az, hogy szeretnék visszaállítani valamiféle olyan hangulatot, ami annak idején jellemző volt a Zeneakadémiára. Egy emberközeli, elérhető Zeneakadémia, mindenki számára megközelíthető a zene, és egyfajta közösségi szellemet visszaállítani itt a Zeneakadémián, ami nyilván egyébként itt működik még, de azt gondolom, hogy ebben a tekintetben egy kicsit vissza kéne nyúlnunk a régebbi korokhoz, és az kell, hogy példamutató legyen számunkra. Nagyon sok olyan szakmai program van, amit szeretnék megvalósítani, mint például a zenekari zenészképzés, ami úgy érzem, hogy Magyarországon egy égető probléma. Nagyon sok zenekar jött azokkal a visszajelzésekkel, és keresett meg bennünket, hogy partnerei lennének a Zeneakadémiának egy ilyen képzésben. Tudni kell az, hogy a Zeneakadémia mondjuk esetleg egy 20-30 évvel ezelőtt, akkor is, amikor még én voltam itt növendék, akkor nem volt ekkora. Tehát nem volt 5 épületünk, akkor csak 2 épületünk volt, a Lisztéri épület és a régi Zeneakadémia, majd aztán később csatlakozott a Semmelweis, Veselényi utca, az Üllői úti épület, ami hát ugye a jazztanszokosoknak egy bérlemény, és akkor aztán később a Kodály intézet és hasonlók. Szóval azt gondolom, hogy most már azért rettenetesen feldúzott a Zeneakadémiának a létszáma, ami egyébként egy nagyon jó dolog, mert a külföldi hallgatóink aránya is azt mondja, amik jelen pillanatban kb. 20%, hogy ez egy nemzetközi intézmény. És számukra is nagyon fontos lehet az, hogy nem mindenkiből lehet egész egyszerűen szólista. Nagyon sok növendéket fölveszünk, akik rettenetesen tehetségesek, egy nagyon nagy szűrőn esnek keresztül a felvételi vizsgákon. Erre még hozzájön az is, hogy az nem elég, hogy valaki jó hangszeres művész, nagyon fontos a szolfésnak a megfelelő szintje, hogy szolfésból, összhangzattamból is egy jó szinten legyen a hallgató, hogy aztán a későbbiekben ez ne legyen akadálya annak, hogy művészileg ki tudjon teljesedni, és hogy a megfelelő háttér, az a szakmai háttér az biztosított legyen. És hát természetesen a zenekari zenészképzés mellett még számos olyan program van, amit szeretnénk megvalósítani. Nagyon sok esetben vissza kell nyúlnunk a régi korokhoz, és meg is kell újulnunk, hogy mindezt a 21. században, 2025-ben úgy éljék meg a növendékeink, a közönség, a tanáraink, hogy ez egy modern intézmény is egyben. Egyébként a Lisztre, mint alapítónkra, zeneszerzőre, zongoristára gondolunk, ő is pontosan ugyanazt csinálta. Liszt Ferenc az, aki művészetében visszanyúlt egészen Palesztrináig, régi korok mestereihez, magába olvasztotta mindazt a művészetében, amit Bachtól, Mozarttól, Beethoventől, Haydntól tanult műveiken keresztül, majd aztán jött egy Paganini nevű ember, aki gyakorlatilag ráébresztette arra, hogy a hangszeren mesteri módon, olyan virtuóz módon lehet játszani, hogy a közönséget teljes mértékben extázisba kergesse, és nem beszélve arról, hogy utána aztán zeneszerzőként is egy óriásit fejlődött, nem csak zongoristaként, hihetetlen nagy energiákat tett bele abba, hogy ő művészileg zeneszerzőként, karmesterként, zongoristaként ki tudjon teljesedni, és művészetében nem csak, hogy visszanyúlt Palesztináig, de aztán idősebb korában pedig utat mutatott Debussynek, és még akár Bartóknak is.
Ha már Lisztről beszélgetünk, nagyon fontos 3 évforduló van ebben az évben, pont az Akadémia 150 éves, amit Liszt alapított, 50 éves a Kodály intézet, és 60 éves a jazz tanszék. Hogyan készül a Zeneakadémia az ünneplésre?
Zenészek mi módon tudnák megünnepelni ezeket az évfordulókat, mint sem koncertekkel? Említhetném természetesen az október 22-i ünnepséget, ami mindig is egy fontos esemény a Zeneakadémia számára, mert hát az alapítónknak a születésnapja. Különösen zongoristaként azt mondhatom, hogy mindenféleképpen fejet kell hajtanunk és tisztelegnünk kell az ő géniusza előtt, és egy olyan programmal készülünk, melyben a Zeneakadémia szimfonikus zenekara játszik. Növendékem fog játszani, Szaniszló Attila, aki egy nagy tehetség, és éppen nem régiben kapott junior primadíjat. Ő Liszt Ezdur zongora versenyét fogja megszólaltatni ezen a koncerten, valamint Saint-Saëns orgona szimfóniája fog megszólalni egy kitűnő organista hallgatónknak az előadásában. Ezen kívül a november 14-e is egy nagyon fontos ünnepség lesz, és egy nagyon fontos koncert lesz a Zeneakadémia életében, ahol Liszt léprelődje mellett még olyan szerzőknek a művét is meg fogunk szólaltatni, mint például Antalfi Zsíros Dezső, akinek a művét Szabó Balázs orgona művész kollégám és jó barátom kereste még itt a könyvtárban, és meg fog szólalni ezen a koncerten még egy olyan darab is, amit Bella Máté, fantasztikus fiatal zeneszerző erre az alkalomra komponál. És egyébként ne feledjük el, hogy a korábbi években is azért a Zeneakadémia történetében voltak ilyen események, amikor például Bartók, Dohnányi és Kodály bizonyos alkalmakra komponáltak darabokat, és aztán itt a Zeneakadémia nagytermében megszólalt. Ez is valamiféle hasonló esemény lesz, és hát van is egy program kalendárium, ami a 150 éves Zeneakadémia ünnepi programjait mutatja be. Ebben a kis bukletben is azt fogja látni a közönség, hogy már az őszi évad során is milyen széles program kínálattal fogunk bemutatkozni. Várjuk szeretettel a közönséget ezekre a koncertjeinkre. Meg kell, hogy említsem azt a koncertsorozatot is, ami a Legendás című koncertsorozat. Nagyon örülök, hogy olyan kitűnő kollégák fognak játszani, mint Várjon Dénes, Balázs János és az általam nagyon-nagyon tisztelt és nagyon nagyra becsült Ránki Dezső. Ebben a sorozatban nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én is játszhatok egy olyan koncertet, amit annak idején körülbelül 100 évvel ezelőtt Tomán István, az akkori tanszék vezetője játszott itt a nagyteremben. Ez egy Beethoven est lesz, és Várjon Dénes esetében egy olyan koncert lesz, ahol Anda Géza egykori koncertprogramját fogja eljátszani. Ránki Dezső 1970-ben debütált a Zeneakadémián, egy körülbelül hasonló programot fog eljátszani, mint annak idején a debütálásánál, és Balázs János természetesen, ő Cifrának a földi helytartója gyakorlatilag, ő pedig egy olyan programot játszik, amit 1956-ban Cifra György szólaltatott meg itt a nagyteremben.
A 150 éves Zeneakadémia frissen kinevezett rektorát, Farkas Gábort hallották. Most ő zongorázik. A Hagyományok Háza meghirdette felnőtt képzési rendszerének új kínálatát, összeinduló képzéseit, ahol szeptembertől a jól ismert és népszerűnek számító hagyományos kézműves képzéseken túl újra lehet majd népzenét, néptáncot és hagyományos mesemondást is tanulni. Az évente 30-35 meghirdetett képzésen közel 500 hallgató vesz részt a budai Vigadó épületében található központban, de ezen kívül a Hagyományok Háza hálózatának köszönhetően vidéken, sőt a határon túl is hirdetnek meg képzéseket. A jelentkezési határidő augusztus 5-e. Péter Szidóniát, a Hagyományok Háza közművelődés szervezési osztályának vezetőjét kérdeztem.
A legfontosabb része szerintem a képzésben való részvételnek ez az önmagunknak a továbbfejlesztése és a mindennapi életünknek a magasabb minőségre való emelése. Tehát, hogy úgy tudunk kapcsolódni a hagyományainkhoz, hogy a saját magunk életét is megemeljük ezáltal. Tehát, hogy ez az első vonal. A második vonal az, hogyha eszembe jut egy 2 éves képzés, mondjuk a nemeszkészítők csapata, egy vidám oktatóval itt házon belül, német Beával, 12 ismeretlen általában lány vagy nő személy megérkezik az első alkalommal, elkészül a felnőtt képzési szerződésük, beiskolázzuk őket, és 2 év múlva, amikor innen szárnyat kapnak, és megkapják a végső bizonyítványukat, és búcsúzkodnak egymástól, olyan, mintha családtagok válnának el egymástól. Tehát, hogy ebben a 2 évben a heti rendszerességgel az egy alkalom elmélet, egy alkalom gyakorlat annyira közeli kapcsolatba kerülnek, hogy ez a további életüket teljes egészében megváltoztatja.
Ha már a kézművességnél tartunk, de most említetted a nemeszkészítést, de van még nagyon sok minden, amit lehet itt csinálni. A mézes kalács készítés, a szőnyegszövés.
Kosarat lehet fonni, gyékényt lehet fonni, csuhézni lehet, bútorfestéssel lehet foglalkozni. Tehát számtalan ága van a kézművességnek is, de tanfolyamot hirdetünk a folklór területén is, hagyományos népmesemondás.
Néptánc, népzene.
Ez a továbbképzés, ami nálunk van, ez a Molnár technikai speciális táncmódozatra ad lehetőséget, és ehhez már előképzettséggel kell rendelkezni. De ez érvényes az egyéb képzéseinkre is, hogy nem csak bemenetet biztosítunk, hogy kedvet kapjanak és elköteleződjenek, hanem az elköteleződött és már régóta alkotó vagy népmesével foglalkozóknak a szakmai gondozását is képzés vagy tudásátadás formájában valósítjuk meg itt a Hagyományok Háza kereteiben. És ennek a része a népipar művészeti zsűriztetés, vagy maga a páva minősítés, amit az előadó művészeti, a színpadi produkcióknál alkalmazunk, hogy aki már fönt van a pályán, és elismert alkotó, vagy előadó művész, legyen egy lehetősége. Ugye régen a népművészeti tárgyakat és a produktumokat, azt a helyi közösség úgymond minősítette, és mindig volt egy kerete annak, hogy mit, miért és hogyan teszünk, veszünk. Most ezek a minősítők helyettesítik magát a közösséget, és biztosítják a magas minőséget.
Van-e olyan műfaj, amiről nem beszéltünk?
Hát esetleg a népi ének, illetve a citera, mint hangszeres képzés. Még ütőgardonos képzés volt, illetve most tervben van ez a táncolávaló muzsika. Tulajdonképpen ez a táncolávaló muzsika, ez kiszolgálja a meglévő zenekaroknak a továbbfejlődését, vonós hangszereseknek, hogy hogyan tudnak jobban együttműködni, úgymond a táncosokkal. De van ez más hangszerre is, nem csak vonós hangszerre.
Az is fontos, hogy az oktatókat is tovább képzitek.
Igen, ennek is több szintje van. Talán a legemblematikusabb, most néhány éve útjára indítottuk, korábban volt egy továbbképzés is nyári táborunk a kézművesség területén, ez ki lett terjesztve most többféle szakágra, Almárium tábor a neve, és június végén zajlik egy vidéki helyszínen, és itt is minden szakágnak külön jelen vannak a jeles képviselői, és továbbképzés jelleggel valósulnak meg az ott kibontásra kerülő témák. Minden évben van egy tematikája a tábornak, az idén például a közösség lesz a témája, tavaly a társadalmi felelősségvállalás, előtte meg az oktatásnak a módszertana.
Ha már vidéket említettél, ugye itt a Hagyományok Házában Budapesten beszélgetünk, és nyilván praktikusan a Budapesten élők tudják igénybe venni a különféle képzéseiteket, de hát azt gondolom, hogy lehet, hogy még nagyobb igény lenne országosan ezekre a képzésekre, hiszen nagyon sokan falvakban, kis településeken művelik például a kézművességnek egyes ágait, vagy a néptánccsoportok, ahogy működnek, vagy népdalkörök, ahogy működnek, vagy mesemondókörök, ahogy működnek. Tehát, hogy nem feltétlenül budapesti ez a műfaj, sőt.
Nemrég zárult Jászberényben egy népmesemondó képzésünk, előtte volt Erdélyben kosárfonó képzés, képzés, meg bútorfestő képzés. Tervezzük ősszel is, hogy több hagyományokháza hálózatban lévő intézményünkkel átadott képzések keretében valósítunk meg vidéki helyszíneken képzéseket. Jelen pillanatban Békés Csabával, Zalaegerszeggel, tehát több helyszínnel tárgyalások vannak, és valószínű, hogy lesznek kihelyezett képzéseink.
Azt meg tudod mondani, hogy összesen hányféle képzésetek van?
Na, ez egy nehéz kérdés. Közel 50 olyan képzésünk van, ami vagy pedagógus, vagy közműves akkreditációval rendelkezett, vagy jelen pillanatban rendelkezik. Ugye azt kell tudni az akkreditált képzésekről, hogy ezt az akkreditációt 5 évre kapja meg egy tanfolyam. Adott esetben ugye minden évben akkreditáltozunk, folyamatosan vannak lejáró akkreditációnk és megújításra váró akkreditációk is. És ugyanabban a szakmában például elképzelhető, hogy van 30 órás mézeskalács, 60 órás és 120 órás képzés is, vagy szövésből van 60 órás képzés, és van államilag elismert 2 éves képzés. Tehát, hogy a fajta és a féleség az szakmánként is változhat, illetve időbeli hosszúság szerint is.
Akkor a legegyszerűbb talán, hogyha valakit érdekelnek a képzések, akkor a Hagyományok Háza honlapjára felmenni?
Igen, igen, és mindenkit buzdítunk arra, hogy iratkozzon fel a web oldalunkon található levelezőrendszerre, mert tematikus hírlevelet küldünk akkor, amikor valamely képzéseket újra meghirdetünk, és akkor első kézből tudnak értesülni arról, hogy milyen képzéseket indítunk. Bár előfordul az is, és ezt is szoktuk javasolni, várólistákat vezetünk, tehát hogyha valakinek komoly szándéka van, és tudjuk róla, hogy szeretné elvégezni mondjuk a viseletkészítő tanfolyamot, és már látjuk, hogy 15-en, 20-an érdeklődtek, és ezen a kézzel írt úgymond várólistánkon fönt vannak, akkor fontolóra vesszük, hogy egy ilyen csoportot indítunk, tehát hogy a kereslet kínálat oldaláról is tudjuk ezt igazítani.
A Hagyományok Háza ősszel induló felnőtt képzési kínálatáról Péter Szidóniát, a Hagyományok Háza közművelődés szervezési osztályának vezetőjét hallották. A Budai Utcazene Fesztivál az idén már másodszor rendezi meg az utcazenészek ünnepét a Fény utcai piacon június 14-én és 15-én. A fesztivál ideje alatt különleges street food kocsik fogják körbevenni a piac épületét. Az utcazenészek a street food járgányok mellett kialakított 3 ponton fognak zenélni 10 és 16 óra között. Az utcazenész pontokon 15 perces eltéréssel indulnak a koncertek, és egy előadónak 60 perc áll a rendelkezésére. Így valamelyik ponton mindig lesz zene, amíg egy másik helyszín átáll a következő zenészre. A rendezvény nem csupán egy fesztivál, hanem egy izgalmas verseny is, ahol a legtehetségesebb utcazenészek mérhetik össze tudásukat. Rájuk a közönség is leadhatja a szavazatait, ami a szakmai zsűri szavazataival összesítve adja majd ki, hogy ki lesz az év utcazenész előadója, az év hangszeres utcazenésze és az év utcazenész formációja. A nyertesek a szponzoroknak köszönhetően komoly díjakra is számíthatnak majd. A Budai Utcazene Fesztivál tehát június 14-én és 15-én a Fény utcai piacon várja a közönséget.
Simon if you want. She's my little girl. When she give me a smile and I'm out of way, she put a spell on my mind. All right.
Az élmény veled teljes. Fesztiválozz Győrben. Ezzel a címmel hirdette meg nyári programjait a Győr Projekt Kft. A város kiemelt eseményeit szervező cég az önkormányzattal karöltve izgalmas műsorkínálatot állított össze a nyárra. A helyi hagyományaikra építkezve, az elmúlt esztendők már bevált eseményeit átörökítve, olykor újra gondolva és kibővítve igyekeztek egy minden generáció számára vonzó, minőségi programsorozatot összeállítani. A szezon indító eseményekről Szombati Serfőző Esztert, a Győr Projekt ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
Ez most már évtizedes hagyomány, hogy a győri nyarat egy nagyszabású ingyenes koncerttel a város főterén, a Dunakapu téren tartjuk. Az idei évben Thomas Anders és a Modern Talking Band lép fel június 14-én este.
Hogy tudtátok őket elhívni? Ugye a Modern Talking óriási világsztár volt mondjuk a 80-as években, de még most is azért föllépnek itt-ott, és akkor hogy kerülnek ide Győrbe?
Hát igen, mindannyiunknak a fülébe csengenek azok a slágerek, amiket ők szereztek a 80-as években, és hát az volt a cél, hogy egy olyan zenekart és olyan fellépőt hozzunk, aki pont ezekkel a slágerekkel tud szórakoztatni, amit mindenki ismer. És hát szerencsénk volt, mert elérhetőek voltak ebben az időpontban, és eleget tudnak tenni a felkérésünknek.
Menjünk tovább. Június 17-e és 22-e között lesz a 20. Magyar Táncfesztivál.
A Győri Balett kezdeményezésére jött létre ez a fesztivál. A táncnak tulajdonképpen minden műfaja megtalálható ebben a pár napban itt Győr városában. A balett, a néptánc, a modern tánc, és a Magyarország, illetve a környező közép-európai régiónak a legfontosabb táncegyüttesei és leghíresebb táncegyüttesei lépnek fel ezeken a napokon. A fő helyszín ugye a Győri Nemzeti Színház, illetve Győr belváros terei. Egy csodálatos minőségű összművészeti fesztivál, csoda a Győri Balett, amit itt létrehozott az elmúlt években. Úgyhogy minden táncszeretőt várunk ezeken a napokon, hiszen ilyenkor Győr a tánc fővárosa.
A győri nyár évadnyitó eseményeiről Szombati Serfőző Eszter, a Győr Projekt ügyvezető igazgatója beszélt. A mai műsor végén hallgassuk a június 14-én fellépő Modern Talking Band nagy slágerét. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Take my heart.